Kegyelemnék nekik békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. zsoltárunkat énekeljük el, fennállva énekeljük a 90. zsoltárunknak az első versét. A zsoltárok számozása mind az új, mind a régi énekeskönyvben ugyanaz.
Thank you.
A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Lukács evangéliuma 4. részéből, a 31. verstől a 37. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak a tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonnal rá parancsolt: Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette az ember közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Régület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek? És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, leborulunk előtted, és tőled kérünk segítséget ebben a nagyon nehéz, háborús helyzetben. Imádkozunk hozzád most a Kárpátalján élő reformátusokért, az ott élő magyarokért, az emberekért, akik félnek, kétségbe vannak esve, nem látják a jövőjüket. Könyörgünk hozzád a kárpátaljai testvér gyülekezetünkért, és imádkozunk azért, Urunk, hogy te tartsd meg őket. Most döbbenünk meg különösen is, hogy milyen nagy a bűnnek a hatalma. Hogy ami máskor csak játéknak tűnik, vagy filozófiai elmefuttatásnak, a bűn hatalmát most a hátunkon érezzük. Kérünk és könyörgünk, hogy bocsásd meg a bűneinket. Mindenféle bűnünket, amit elkövettünk. Hisszük, mennyei atyánk, hogy te még a rosszat is a mi javunkra tudod felhasználni. És ami számunkra elképzelhetetlen és megmagyarázhatatlan, hiszük, hogy a te parancsodra megtörténhet. Ezért kérünk és könyörgünk, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg a mi bűneinket, mint azokat a bűnöket, amiket elkövettünk ellened is, egymás ellen is, szóval is és mulasztással is. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta lelket, és újíts meg bennünket, hogy a te akaratodat tudjuk követni minden körülmények között. Könyörögve kérünk, hogy küldd el a szent lelkedet, te élővé általa a mai ige hirdetést, és segíts arra, hogy megértsük az üzenetet, amit számunkra akarsz elmondani. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. És az ige hirdetésre készülve az új énekeskönyv szerint a 261. éneket énekeljük el, 261. éneket, amelyik így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ez az új énekeskönyv szerint, vagy a régi énekeskönyv szerint pedig a 151. dicséret. Fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből, a 13. verstől a 23. versig. Itt szól hozzánk Isten igéje. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egyvegyünk asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bimborálus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett, amiből a hasztot remélték, megragadva Pált és Szilást a hatóságok elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Filippi volt az első európai város, ahol elhangzott az evangélium, és ahol gyülekezet jött létre. Pál apostol a Szentlélek indítására ment Filippibe. Említettem már többször a gyülekezetben, hogy egy különös esemény tét le a Biblia, hogy a lélek nem engedte Pál apostol számára, hogy hirdesse az evangéliumot. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez hogyan történhetett meg. Hiszen ha botütést kapott, ha üldözték, ha megkövezték, akkor is hirdette az evangéliumot. De a Szentlélek vezetésére oda figyelt. És ezért kész volt arra, hogy a saját elhatározásával szembe menve a léleknek engedelmeskedjék. Hosszú ideig kereste, hogy hova akarja őt vezetni a lélek, és így érkezett meg Filippibe. Nem tudjuk pontosan, hogy az a hely, amiről szó van az igében, egy épület volt, vagy pedig egy szabadon lévő hely. Tény, hogy itt jöttek össze a zsidók. Meglepő, hogy csak asszonyok voltak együtt. Valószínűleg olyan istenfélő asszonyokról lehet szó, akik keresték az egyisten hitet, nem lettek zsidóvá, de mégis ezt a hitet komolyan vették, és ennek az alapján imádták az élő Istent. Közéjük tartozott ez a bizonyos bíborárus asszony is. Megnyitotta az Ura szívét, és engedelmeskedett az ügyének. Különös, hogy a Filippi-beli levélben, vagy a Filippiekhez írott levélben nincs megemlítve a neve. Tehát ő volt az első, aki Filippiben megkeresztelkedett, és valami miatt a Filippi levélben nincs név szerint megemlítve. Ennek lehet több magyarázata, talán a legvalószínűbb az, hogy az apostol cselekedeteiben leírt események és a Filippi levél között olyan 5-7 esztendő telt el. És valószínűleg arról van szó, hogy ez alatt Lídia meghalt. Pál apostol hirdette az igét, és egy kis jövendőmondó leányka mindig a nyomában volt, és azt kiabálta, hogy ezek az emberek a hatalmas Istennek a szolgái. Hogy pontosan kit jelent ez a hatalmas Isten, Zeuszt jelenti, vagy pedig az élő Isten, homályban hagyja a Biblia. De Pál bosszantotta. És ezért ráparancsolt a lélekre, hogy hagyja el a kislányt. Az pedig megnyugodott. Amikor látták a gazdái, hogy elestek a jövedelmüktől, tehát a kislány tudott jövendőt mondani, nem csaló volt, hanem az a gonosz lélek által próbára tett ember. Egy nagyon megpróbáltatott ember. Tehát amikor látták a gazdái, hogy a hasznuk elveszett, a kislány megszabadult, akkor nem megköszönték Istennek meg Pálnak, hanem épp ellenkezőleg. Az elveszett haszon miatt rárohantak, bíróság elé citálták. Érdekes, hogy Pálnak vagy nem volt alkalma, hogy hivatkozzon a római polgárjogára, és elkerülje az üdlegelést, vagy pedig nem akart, hogy a társát ne hagyja cserbe, ő pedig nem ment csak övé. Tény az, hogy nagyon erősen megveszőztették, börtönbe zárták, erős kalódába. És éjszaka megrendültek a börtön alapjai, kiszabadulhattak volna a foglyok, Pál apostol szavára akkor már hallgattak a börtönben szenvedők, és senki sem menekültek. Ilyen ereje van annak, amikor valaki a bántalmazások, az üdlegelések és a fájdalmak közepette hirdeti az igét. A többiek pedig odafigyeltek rájuk, meghallgatták az éneklésüket és az imádságukat, és az ige a szívükig hatott. Ilyen nagy jelentőségű a hívő embernek az imádsága és az éneklése. És ezután, nem mondom el végig a történetet, a filippi börtönőr is megkeresztelkedett. És már volt egy kicsi gyülekezet Filippiben. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a hívő emberek szenvedése szükséges ahhoz, hogy valakinek az életében elkezdjen munkálkodni az evangélium. Ez a mai világban sem könnyű. Ha valakit figyelmeztetünk, ha valakit intünk, vagy egy jó tanácsot mondunk el, akkor is nagyon gyakran előfordul, hogy ránk támadnak. Nem megköszönik, nem elgondolkoznak rajta, hanem zsigerből, azonnal visszatámadnak. Hívő ember mégsem tehet mást, hirdetnie kell az evangéliumot, és az ilyen konfliktusokat mindenkorban föl kell vállalni. Én a mai Isten tiszteleten nem a Leánkával szeretnék foglalkozni, akit megszállta a démoni lélek. Én tudom, hogy minden ilyen démoni lélektől megszállott embernek nagyon nehéz az élete. Ő maga is nagyon sokat szenved, és a környezete is nagyon sokat szenved miatta. Vannak olyanok, akik az ilyen megszállottságuk miatt nem tudnak aludni, és léteznek olyanok, akik miatt a házastársuk, a munkatársuk, meg a családtagjuk nem tud aludni, ők maguk viszont annál jobban. Akárhogy is van. Mindenképpen ők is, és a környezetük is nagyon-nagyon sokat szenved az ilyen emberek miatt. Mégsem róla szeretnék ma beszélni, hanem Jézus Krisztusról, akinek a mai világban is van hatalma ahhoz, hogy megszabadítsa az embereket a démoni megszállottságukból. Ennek a történetét olvassuk egy evangéliumi leírásban, ahol arról olvassuk, hogy Jézus Kapernaumban, a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember megszabadított. Akkor is volt ehhez Jézusnak hatalma, és ma is van hatalma. Testvérek, nekünk nem az a dolgunk, hogy elnézzük ebben a világban, hogy hát vannak olyan emberek, akik démontól megszállottak, meg vannak olyan emberek, akik a bűn útján járnak, aztán ha a halálukig nem térnek meg, akkor majd el fognak kárkozni. Nem ez a dolgunk, hogy ezt nézzük, és ezzel baráti módon egyetértsünk, és azt mondjuk, hogy mindenkinek a magán ügye, hogy hogyan megyünk áthozat és az önpusztítás felé. Ez sugallja ez a világ. De mi mégsem gondolkozhatunk így. Hanem az a dolgunk, hogy elmenjünk, figyelmeztessük az embereket, Jézus Krisztushoz térítsük őket. És ez sohasem volt könnyű. Ha valaki ezt mégis megpróbálta, akkor nagyon gyakran előfordult, hogy az ilyen ember arra támadt, aki az evangéliumot hirdette a számára. Régen is, napjainkban is. Nem tudom, hogy emlékezünk-e Wilkersonra. Arra az amerikai igehirdetőre, aki egy alkalommal az 50-es évek végén, 58-ban hallott egy amerikai tárgyalásról, ahol kábítószeres fiatalokat készültek elítélni. És elment a fővároshoz. Egyszer elmondtak, hogy újságírók csapdába csapták. És azt mondták neki, hogy hát maga nem lehet pap, mert egy papnál ott van a Bibliája. Szóval, hát nálam is itt van persze. Tehát akkor mutassa föl. Nem hiszük el, hogy van Bibliája. Nem értette a helyzetet, megmutatta, hogy van Bibliája, és másnap megjelent a város legtöbb újságában, hogy egy naiv vidéki pap a Bibliáját lobogtatva ment fel a fővárosba, hogy a kábítószeres fiatalokat az ítélettől megszabadítsa. És nevetségessé vált a város előtt is, a saját gyülekezet előtt is. De éppen ezt akarta Isten felhasználni arra, hogy ez a Wilkerson közel kerülhessen ezekhez az emberekhez. Ha valaki meg akarja nézni ezt a filmet, a YouTube-on megtekinthető, az a címe, hogy Kereszt és az aszfalt dzsungel. Vagy olyan címen is megtalálható, hogy a kereszt és a késelők. Két bandáról van szó benne, és az egyik bandának a vezére megtért. Hikre jutott. És egy olyan otthonnak lett a vezetője, amelyikben ilyen bandás fiatalokat a kábítószerezékből gyógyítottak meg. Ez a Wilkerson Dávid egy valós személy. Nem egy kitalált, hanem egy valós lelkipásztor. Ha jól emlékszem, 1931-ben született, és 2011-ben halt meg. Na, tőle szeretnék idézni egy gondolatot. Ha ide hívhatnám volna őt kistarcsára, hogy prédikációt tartson, akkor azt mondta volna. Én azt szeretném, ha minden kistarcsai ember egy felforgató lenne. Egy bajkeverő lenne. Azért imádkozom, hogy Krisztus testének minden tagja bárcsak ilyen bajkeverő lenne. A bajkeverő sokaságára van szükség, akik annyira telve vannak a Szentlélekkel, hogy feje tetejére képesek állítani kistarcsát és minden más várost az egész világon. Zavart okozva a gonoszságot művelő intézményekben, kihívást intézve a halott intézmények gyülekezetek felé, zavarba hozva a vezetőket, a polgármestereket, a város képviselői testületeit és más közösségek vezetőit. Más szóval szükség van a Szentlélekkel telt bajkeverőkre, akik a lélekben mozdulva olyan hatékonyan hirdetik Krisztus királyságát, hogy az minden városban felfordulást okozza. Az lenne a jó, ha itt Kistarcsán is, Budapesten is, szerte a világban, ugyanúgy hirdették az igét ma is a keresztjének, mint tette azt Pál és Szilás Filippiben. És vállalnák, hogy azzal vádolják őket, hogy felfordulást okoztak. Egy ilyen nagy felfordulásra lenne szükség ahhoz, hogy az emberek kimozduljanak abból a magabiztosságukból, hogy az életük rendben van. Aki démonilag megszállt, az megszabaduljon a démonoktól. Aki abban a kényelmes úri kereszténységben él, hogy az én életemmel minden rendben van. Én becsületes, tisztességes templomban járó vagyok. Az is elbizonytalanodjon. És azok is,
akik ebben a minket körülvevő világban a maguk humanizmusára hivatkoznak, azok is elgondolkozzanak az örökké való Isten dolgairól. De ilyen bajkeverők ellenére, akik mindezt hirdetik, akik mindezt mondják és élik saját maguk életében is, és a saját közösségükben is. Ilyen volt Pál és Szilás. Az ördög ma is támad. Sokan azt gondolják, hogy ma már nincsenek démonoktól megszállt lelkek. De hogy is nincsenek? Csak másnak szoktuk nevezni. De az ördögnek ugyanúgy van hatalma, mint régen. A Biblia azt mondja, hogyha valaki nincs Krisztusban, akkor annak az életét a világ fejedelme irányítja. Az ördög a világnak csak a fejedelme. De a királya Jézus Krisztus, akármekkora hatalma van is, Jézus fölött nincs hatalma. Az egész világnak egyetlen egy ura van, az élő Isten. És a Jelenések könyve leírása szerint a hatalmát átadta Jézusnak. És Jézus Krisztus az ő nevében uralkodik, mint élőkön, mint orvon. A sátán hatalmának Isten határca, de van hatalma. Van hatalma, és embereket démoni módon megszáll, van hatalma, embereket elvakít, ma is vannak nagyon sokan, akiket elvakít, és akik megvannak róla győződve, hogy nincs is sátán, nincs is rossz, és amit tesznek, az rendben van, mert ők azt jónak gondolják. És amit jónak gondolnak, hát az rendben. Nagyon sok ember ilyen lelki elvakultságban él. A sátán magát a világosság angyalaként próbálja meg átszázni, hogy megtévesztesse az embereket. Nagyon sokakat megtéveszt. Bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sok ember közvetlenül a sátán irányítása alatt áll. Nem tudjuk hogyan, és nem tudjuk miért. Vannak olyan emberek, akik tudatosan a gonoszt választják. És itt hagyjálljak meg egy pillanatot. Az elmúlt bibliaórák egyikén részletesen is beszéltünk ebből. És akkor Sipos Ede Álmosnak az egyik írását olvastam fel hozzá. Ő egy könyvet tett közé az élete vége felé, és ebben a könyvben leírta, hogy mik voltak azok, amelyeket a korábbi években, évtizedekben vallott, és leírta, hogy most mit van az élete végén. És nagyon sok mindent, amit korábban vallott, azt revideált. És így szólt a démonikus dolgokról is. Az első, amit nagyon a szívünkre helyezett, hogy ne higgyük azt, hogy a démoni megszállottság az valami minősített bűn lenne. Hanem az is olyan, mint a többi bű. És attól is egyféleképpen lehet megszabadulni, hogyha Jézus Krisztus előtt megvalljuk, és kérjük, hogy Jézus Krisztus legyen a szabadítunk. És ez tökéletesen így igaz, ezzel teljesen egyetért. De aki foglalkozott már démonilag megszállott emberekkel, az tudja, hogy ez nem olyan egyszerű. Aki foglalkozott ilyen személyekkel, az tudja, hogy milyen nehezen mondják ki ezek az emberek, hogy Jézus Krisztus segíts, és szabadíts meg. Olyan egyszerű lenne ez az imádság. És valamiért egyszerűen nem tudják kimondani. Hogy hivatkozzam újra Sipolyai Ámosról, aki azt mondta, hogy nem kell minden mögött démont látnunk. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Korábbi időben kialakult egy olyan keresztény gondolkozásmód, hogy ha valakiben láttunk valami problémát, akkor azt mondtuk az illetőről, hogy démonilag megszállt. Pedig ez egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy valami egészen más problémája van az illetőnek. Lehet, hogy olyan problémája, amit rábízott az Úr Jézus, és a mi segítségünkkel kell, hogy megoldjon. Lehet, hogy egyéb más, sokféle lehet. Nagyon nagy felelősségünk van, hogy nem mondjuk rá minden betegre, hogy ez démonilag megszállott. Nem tudom, hogy valakik testvérek közül hallottak-e róla, hogy Romániában bizonyos egyházakban nagy hagyománya van, évezredes hagyománya a démonizésnek. És akkor azt az embert, akiben látják a démont, azt elkezdik kezelni, és néha az illető belehal ebbe a kezelésbe. De más esetekben is olyan drasztikusan bánnak azzal az emberrel, hogy azt már szinte embertelenségnek látjuk. Hallottunk erről? Biztos vannak, akik hallottak tévén, meg lehet nézni, több ilyen esetet tudni. Szóval nem szabad úgy gondolkozunk, hogy mindegy milyen áron is, de mentsük meg azt az embert. A gyógyításunknak is emberségesnek, megértőnek és mértékletesnek kell lenni. Nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy a gyógyításba halljon bele valaki. Nagyon sokszor előfordul, hogy hívő emberek arra hivatkozva, hogy a másikban démoni lélek van, fölé akarnak kerekedni, és minden eszközzel, minden áron, amit ők jónak látnak, el akarnak érni a másik életében. Ez nem evangélium. Így nem volna szabad hívő embereknek gondolkozni. Itt a probléma gyökere az, hogy fölé akarnak kerekedni. Egész világosan látjuk az igében, hogy nem Pál akart fölébe kerekedni ennek a kislánynak, hanem a Szentlélek segítségével csinálta. Nem az volt a célja, hogy ezt a kislány megalázza, hanem hogy szabaddá tegye. És egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet ajándékozzon neki. Ha más az indítékunk, mások az eszközeink és a céljaink, vagy ezek közül valamelyik, akkor nagyon nagy baja van a lelkületünknek. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy jó lenne, ha mindnyájan felforgatók lennénk, akik felforgatnák mindazt a megszokottságot, ami természetessé vált ebben a világban. Itt most nagyon sok mindent mondhatnak. De miért nincs ehhez erőnk? Miért nincs erő az imádságunkban? Miért nincs erő a nehéz helyzetekre? Pedig Jézus Krisztus megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, és a Szentlélek megerősít bennünket. Miért nincs bennünk erő az imádságunkban, a hívő életünkben? Ennek több oka is lehet, ebből most kettőt szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy megtértünk, hitre jutottunk, de még nem számoltunk le a régi bűneinkkel. Tudom, ellentmondásnak tűnik ez, de így van. Egy megtért ember életében is még ott vannak a elfeledett régi bűnök, azok, amiket nem vallott meg Istennek, amiket még nem tett rendbe. Ott vannak a régi indulatok, és ott vannak mind azok, amik a régi bűnökből származnak. Megszokások, szófordulatok, indulatoskodások. Ezektől meg kell, hogy tisztítson bennünket az Úr Jézus. Ezt nevezi úgy a Biblia, hogy megszentelődés, vagy nevezték úgy is, hogy a naponként való megtérés. Teológusok különbséget tettek a egyszeri döntő megtérés között, amikor valaki a halálból az életre tért, és akkortól kezdve Jézus Krisztusé az élete, és a naponkénti megtérés között, amikor minden nap egy-egy régi bűnéből kell megszabadulni. Aki életében nincs ott a törekvés, hogy a régi bűneiből megszabaduljon, egyrészt annak lesz erőtelen az élete. Másrészt pedig annak, aki kapta Isten szent lelkét, de nem kezdte el cselekedni azt. Ha valaki nem cselekszi, amit már megértett az igéből, akkor nem számíthat arra, hogy Isten adja neki az erejét. Isten az erejét csak és kizárólag az ő dolgainak az elvégzésére és a hitben való megmaradásra adja. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei atyánk, bűnbocsánattal valljuk meg, hogy nagyon sokszor azért nincs erő az imádságunkban, mert nem cselekedtük meg, amit már megértettünk, vagy amire tőled a korábbiakban indítást kaptunk. Kérjük szépen, hogy ne vond meg a te igény mutatását, a Szentlélek elejét az életünktől, hanem kérjük segítséget, hogy meg tudjuk változni, és a te akaratodat tudjuk venni. Könyörgünk hozzá, Urunk, gyülekezetünk gyászoló testvéreit. Kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményében. És mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahová hazavász bennünket. Ott szeretnénk lenni a te országunkban, a mennyei örök életben és a üdvösségben. Kérünk, hogy ebben a reménységben vigasztald meg a gyászoló testvéreket. Könyörgünk hozzá, Urunk, gyülekezetünkben tegyeit. Kérünk, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Imádkozunk hozzá azokért a testvérekért, akik a háború elől a mi országunkba menekültek. Segíts, hogy legyenek támogató, befogadó családok. Könyörgünk hozzá, Urunk, országunk vezetőjét. Kérünk, hogy adj bölcsességet a számunkra, hogy a te akaratod szerint ebben a nehéz háborús helyzetben tudjanak mindnyájan a parlamentben megfelelő döntéseket hozni. És könyörögve kérünk, hogy ajándékozz Magyarországon egy megújulást, hogy minél többen hitre jussanak, neked engedelmeskedjenek, akaratodat tudják követni. Kérjük szépen, Urunk, hogy tegyél bennünket a te evangéliumod eszközeivé ebben a világban. Hogy ne a magunk kényelmét, a magunk megszokását, a magunk luxusát keressük, hanem téged akarjuk követni mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te ország,
legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben,
úgy a földön is. Minden napi
kenyerünket
add meg nekünk, és bocsáss meg a
vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ide tem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejárd, és adjon néked békességet. Amen.